Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit! A mai igehirdetés témájául egy evangéliumi történetet szeretnék átgondolni közösen Márk evangéliumának az 5. fejezetéből. Márk evangéliumának az 5. fejezetéből az első 20 vers foglalkozik ezzel a történettel. Ez az én Bibliámban a 47. oldalon található, itt az Új Szövetség számozásában. Tehát először felolvasnám mind a 20 verset, Márk evangéliuma 5. fejezetéből tehát. És mentek a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére. Mármint ugye Jézusról és a tanítványokról olvasunk itt. És amint a hajóból kiment, mármint Jézus, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézus távolról meglátta, odafutott és elébe borult. És fennhangon kiáltva mondta, mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia, az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Mert ezt mondta néki, mármint ugye Jézus, eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből. És kérdezte tőle, mi a neved? És felelt, mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen, kérte őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Volt pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legelt. És az ördögök kérték őt mindnyájan, mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedte nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén bementek a disznókba, és a nyája meredekről a tengerbe rohant. Voltak pedig mintegy 2000-en, és belefulladtak a tengerbe. Akik pedig őrizték a disznókat, elfutottak, és hírt vittek a városba és a falvakba. És kimentek, hogy lássák, mi az, ami történt. És mentek Jézushoz, és látták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van az, akiben a légió volt, és megfélemlettek. Akik pedig látták, elbeszélték nékik, hogy mi történt az ördöngősökkel és a disznókkal, és kezdték kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Mikor pedig a hajóba beszállt, a volt ördöngős kérte őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedte meg neki, hanem mondta néki, eredj haza a tiéidhez, és jelensd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. El is ment, és kezdte hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindnyájan elcsodálkoztak. Erről a történetről szeretnék tehát néhány gondolatot kiemelni, így feleleveníteni. Először is egy picit az előzményekre hadd térjek vissza, hogy úgy bele tudjunk helyezkedni a történetbe, mint hogyha mi is ott lettünk volna Jézus tanítványaiként. Ugye az előző fejezetekben azt olvassuk, hogy Jézus egész nap tanított. Itt az előző fejezetben, amit olvasunk, ezt a több példázatot, Jézus ezeket mondta el a nagy sokaságnak, és például a 3. fejezetben azt olvassuk itt a 20. versben, hogy ismét egybegyűlt a sokaság annyira, hogy még nem is ehettek. Tehát rengeteg ember jött Jézushoz, ugye a tanítványok is ott voltak, és Jézus egész nap munkálkodott ezért a sok emberért, tanította őket. Nem volt idejük még enni se, pihenni sem, és a nap végével úgy döntöttek, hogy most félre kell vonulniuk egy kicsit, hogy megpihenjenek, ő is a tanítványok, És ehhez ugye egy félreeső helyet választottak, és áthajóztak Galileából a Galileai tenger, vagy Genezáreti tó, ugye itt, amit az 5. fejezet elején olvastunk, hogy átmentek a tenger túlsó partjára, tulajdonképpen ez ugyanazt jelenti, Galileai tenger, vagy Genezáreti tó. Tehát áteveznek a túlsó partra, ugye a nyugati feléről a keletire, és ezen a bizonyos éjszakán, amikor áteveznek a tanítványok, illetve átkelnek hajóval, keverednek egy óriási viharba, annyira, hogy a tanítványok az életüket is féltik, és Jézus pedig annyira el van fáradva, hogy ő alszik. Föl sem ébred az óriási viharra, hanem a tanítványok keltik őt föl, szinte egy ilyen szemrehányó kérdéssel, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És ekkor volt ez a pillanat, amikor Jézus felkelt, és a szavával lecsillapította a tengert és a vihart, és ezután, az út után tulajdonképpen itt kapcsolódunk bele a történetbe, hogy tulajdonképpen itt már gondolhatjuk, hogy hajnalodik, és a tanítványok Jézussal együtt kiérnek a partra. És azt olvassuk, hogy éppen, hogy csak kiérnek a partra, elébük fut egy ember. Még egy pillanatra hadd térjek vissza erre a gadarénusok földjére. Itt az eredeti szövegben azt olvassuk, hogy Gerázia földje, vagy Gergéza városa. Valószínűleg így nevezték azt a várost, ahova kiértek. És Gadara az egy körülbelül 19 kilométerre délebre lévő város volt. Úgy tűnik, hogy erről nevezték el ezt az egész környéket. Tehát kiérnek a keleti partra, és ott kiszállnak a hajóból, és azt olvassuk itt ugye az evangéliumban, hogy egy ember, akiben tisztátalan lélek volt, odafutott eléjük. Itt megjegyzendő, hogy Máté evangéliuma leírásában azt olvassuk, hogy két ilyen tisztátalan lélek által megszállt ördöngős ember is volt. Márk sokkal részletesebben foglalkozik magával a dologgal, hogy mivel is szembesültek meg, hogy milyen volt ez a megszállott ember, aki odafutott eléjük. Máté viszont, aki nyilvánvalóan szemtanúja is volt a dolgoknak, ő leírja, hogy kettő ilyen ördöngős is volt. Lehet, hogy az egyik az sokkal jellegzetesebb vagy vadabb volt, és ezért Márk csak az egyiket említi, de nyugodtan olvashatjuk úgy az egész történetet, hogy valójában két ilyen ember is volt. És amikor így megnézzük az evangéliumi leírást, akkor hát egy elég megdöbbentő kép tárul elénk. Azt olvassuk, hogy ezek az emberek, akik odafutottak Jézus elé és a tanítványok elé, ők a sírboltokban laktak. Egyébként ez a rész, itt a Genezáreti tengernek ez a fele, ilyen puha mészkővel gazdag sziklás rész. Tehát ez egy ilyen puha kő, és ugye az izraelitáknál szokás volt abban a korban, hogy a sziklákba vájt sírokba temetkeztek. Tehát úgy képzelhetjük el a történetet, hogy így a magasabban lévő hegyekből oda vájtak ilyen sziklákat, és onnan le lehetett látni egészen a partra, ahova Jézus és a tanítványok kikötöttek, és ezek az emberek, ahogy meglátták őket, hogy emberek kötöttek oda, elkezdtek rohanni feléjük. És ilyeneket olvasunk, hogy az ő lakásuk sírboltokban volt, láncokkal sem bírta őket senki sem lekötözni. És olvassuk ezt is, hogy sokszor megkötözték őket béklyókkal, ugye ezek ilyen lábbilincsek, a béklyók, és láncokkal, kezüket is, lábukat is lekötözték láncokkal, de ezek a démonok, akik bennük laktak, ugye az ördöngős szó az eredeti szövegben egyszerűen csak az van, hogy daimonion, tehát a démon. Tehát tisztátalan lelkek, démonok laktak ezekben az emberekben, és szinte ilyen emberfeletti erőt tulajdonítottak ezeknek az embereknek, hogy összéttépték a láncokat is. Amikben nyilván ők maguk is megsebesültek, mert ők maguk is sebeket szereztek, magukat vagdosták kövekkel, éjjel és nappal a hegyekben kiáltoztak, és a sírboltokban, az angol Biblia úgy mondja, hogy éjjel és nappal sírtak. Éjjel és nappal szenvedtek, kiáltoztak. Máté evangéliumában egy nagyon rövid kis jellemzés van róluk. Ő nem beszél ilyen részletesen róluk, de csak annyi állott, hogy igen, kegyetlenek voltak, annyira, hogy senki sem mert elmenni azon a környéken. Tehát úgy tűnik, hogy ezek az ördöngősök hírhedtek voltak, és mindenki tudta a környékről, meg a környező falvakból, városokból, hogy ezek az emberek nagyon veszélyesek, és senki sem merészkedjen arra a vidékre, mert kiszámíthatatlan, hogy mi lesz annak a vége. És tehát ilyen emberek, ahogy meglátták, hogy kikötnek a partra, elkezdtek rohanni feléjük. Hát nem tudom, hogy mi mit tettünk volna, amikor ilyen látvánnyal szembesülünk. Tehát önd és közveszélyes emberek voltak, megszállott emberek, akik inkább a vadállatokra, mint sem az emberekre hasonlítottak. És elkezdenek Jézus felé futni. Most nagyon érdekes, ahogy így összetesszük a következő mozzanatokat, hogy itt mi is történik. Mert hogy itt a 8. versben van egy ilyen utólagos magyarázat, hogy tulajdonképpen miért is történt az előző 2 versben az, ami történt, hogy tehát miközben ezek a megvadult, megszállott emberek elkezdenek rohanni, amikor elég közel érnek, akkor Jézus parancsol nekik, amit itt a 8. versben olvasunk, hogy eredj ki tisztátalan lélek az emberből, vagy emberekből. És ahogy Jézus parancsol a démonoknak, ezeknek az embereknek meg kell állni. Nem tudnak tovább menni. Ott abban a pillanatban őnekik meg kell állni. Nincs hatalmuk, hogy megközelítsék Jézust. És miközben ezek a szerencsétlen emberek megérzik azt, hogy Jézusnak van hatalma azok felett, a démonok fölött, akiknek most parancsolt, amikor ezt megérzik, hogy Jézus hatalmasabb annál, mint aki őket megszállta, ezek az emberek leborulnak Jézus előtt. Micsoda jelenet lehetett ez, hogy megvadult emberek szaladnak a Jézus elé, Jézus parancsol, és az emberekben micsoda változás megy végbe. A Jézus élete című könyvben nagyon szépen olvassuk ennek a kifejtését. Egy helyen azt olvassuk, hogy rájöttek, hogy Jézus a barátjuk, és nem az ellenségük. És megtapasztalták azt, hogy Jézus tud parancsolni az őt megszálló démonoknak. Tulajdonképpen ez a felismerés, aminek hatására ugye leborulnak Jézus elé, ez a nagy felismerés kellene, hogy minden keresztényt is foglalkoztasson, vagy erre a felismerésre eljusson. Lehet, hogy bennünk nem lakozik egy légiónyi démon, de mindannyiunkban ott vannak olyan gonosz gondolatok, gonosz indítékok, rossz akarat, irigység, aminek mi nem tudunk parancsolni, de Jézus tud. És az a megváltó, aki az ő szavával lecsillapította a vihart a tengeren, az a megváltó az ember megvadult lelkének is tud parancsolni, és le tudja csillapítani. Ő tud uralkodni a mi lelkünkön, mi nem tudunk. Nekünk ehhez nincsen kellő erőnk és eszközünk erre. És az ember addig nem lelhet nyugalmat, amíg a saját lelkének az indítékait nem fékezi meg. És ehhez mi kevesek vagyunk, de hála az Úrnak, hogy van, aki tud ennek parancsolni. És ahogy ezek az emberek szavakkal nem is tudják kifejezni a vágyukat, hogy Jézus szabadítsa meg őket, de ha tettükben mégis valamit kifejeznek, leborulnak Jézus elé, milyen különleges az, hogy amikor megszólítják Jézust, akkor nem azt a vágyukat fejezik ki, hogy szabadíts meg minket ezektől a démonoktól. Egyszerűen a démonok fogságában azt mondják, amit a démonok a szájukba adnak. Maguk a démonok szólítják meg Jézust. Itt ugye a 7. versben olvassuk, hogy mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia. Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Tehát maga a démon szólítja meg Jézus, nem is az ember. És valahogy ez az állapot, ez nagyon szemléletesen megmutatja azt, hogy a bűn az milyen fogságba tud tartani embereket. Amikor az ember akar valamit tenni, valami jót tenni, és egyszer csak azon kapja magát, hogy a sátánnak az akaratát viszi véghez. Ezt egy Biblia ige nagyon szemléletesen leírja a 2. Timóteushoz írt levél 2. fejezetében, a 25.-26. verset olvasnám föl, tehát 2 Timóteus 2. 25-26. Nagyon jó, hogy itt nyomon követhetjük mindegyik verset. Itt ugye Pál apostol arra ad tanácsokat, hogy milyen legyen az Úrnak a szolgája. Itt a 24. versben még olvassuk azt, hogy az Úrnak szolgája milyen legyen, és akkor itt folytatódik a felsorolás. Olyan legyen az Úr szolgája, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nekik az Isten megtérést az igazság megismerésére, és a 26. versben ezt olvassuk, hogy és felocsúdnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára. Ebben a verzióban nem derül ki, itt az én Bibliámban az Úr szolgája és az Isten szó, az dőlt betűvel van szedve. Az azt jelenti, hogy nincs benne az eredeti szövegben, ez egy ilyen fordítói kiegészítés. Tehát azt akartam mondani a fordító, hogy biztos ezt jelenti a szöveg, hogy azok, akik az ördög tőrébe estek, az ördög csapdájába estek, bárcsak az Isten szolgája által, az Isten kiszabadítaná őket, hogy az Isten akaratára legyenek foglyok, csak hogy itt ez pont nem jön ki ebből a szövegből, hanem így lehetne mondani, egyszerűen hagyjuk ki ezt az Úr szolgája szót, meg az Isten szót, hogy bárcsak ezek az ellenszegülő emberek felocsúdnának az ördög tőréből, az ördög csapdájából, akik foglyokká vannak tétetve az ő akaratára. Mármint a sátán akaratára. Tehát bárcsak azok az emberek fölhocsúdnának az ördög csapdájából, akik foglyokká vannak tétetve az ő, a sátán akaratára. Van egy párhuzamos ige is, ami a másik oldalt mutatja meg nekünk, a jó hírt. Ez az egyik állapot. Amikor az ember fogoly a sátán akaratára, és amikor az ember még a jó dolgot is akarja cselekedni, azt találja, hogy igazából a sátán akaratát hajtja végre, de az Isten fölkínálja nekünk a másik opciót, ezt a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezet 13. versében olvassuk. De Filippi 2.13, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást, vagyis a cselekvést az ő jó kedvéből. Tehát ez a két lehetőség van az ember előtt. Két uralkodó küzd az emberért, sátán, e világ istene, és Jézus, és Isten, és attól függ, hogy az ember melyiket választja, melyik hatalmat választja. Ha az akaratát alárendeli sátánnak, akkor a sátán az, aki munkálja benne mind az akarást, mind a cselekvést. De hogyha az ember az ő akaratát teljesen alárendeli az Istennek, és oda szánja magát az Istennek, akkor az Isten megígéri, hogy ő fogja benne munkálni mind az akarást, mind a véghezvitelt. Tehát amikor ezek a megkötözött emberek, ezek a megszállott emberek segítséget kérnek Jézustól, akkor nem is ők szólalnak meg, hanem a bennük lakozó démonok, akkor egyszerűen csak azt látjuk, hogy milyen annak az embernek az állapota, aki a bűnt választja, és az Isten akaratára van fogolyát étetve. És Jézus megszólítja ezt a démont, kérdezi tőle itt a 9. verstől kezdve, olvassuk ezt, visszatérve Márk evangéliuma 5. fejezetéhez, mi a neved? És felelt mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. Légió a nevem, mert sokan vagyunk. Nem tudom, hogy tudja valaki, hogy ez a légió, az mekkora számot akar. A Nagy Küzdelem című könyvben azt olvassuk, hogy 3-5 ezer fő alkotott egy légiót, ugye egy római légió, egy ilyen hadegység. Bizonyos feljegyzések azt mondják, hogy ez csak egy részleges légió volt. Amikor teljes hadkészültség volt, akkor 6 ezer, vagy még azt meghaladó főt is számlált egy légió. Plusz még a 6 ezer főhöz, a gyalogos főhöz hozzájött körülbelül olyan 700 lovas. Tehát pontos számot nem lehet mondani, de az biztos, hogy amit ő is mond, légió a nevem, mert sokan vagyunk. Tehát az biztos, hogy sokan voltak. Egyszer valakitől hallottam, hogy ehhez a gondolathoz hozzátársította Jézusnak az egyik tanítását. Azt most elmondanám itt is, hogy Jézus egyik alkalommal beszélt arról, hogy amikor egy tisztátalan lélek beköltözik egy házba, és onnan kiűzik, és ugye szépen felékesítik a házat, de hogyha ez a ház üresen marad, és visszatér ez a gonosz lélek, és látja, hogy üresen áll ez a ház, akkor 7 másik gonosz lelket vesz maga mellé, és rosszabb lesz ennek a háznak az állapota, mint korábban. Tehát, amikor valakit az Isten megszabadít, és utána újból visszatér a gonoszsághoz, akkor mélyebbre süllyed, mint előtte. Na most, hogyha ezt a logikát követjük, hogyha ezt így elfogadhatjuk, ezt a gondolatot, hogy egyszer megszabadul egy ember, és aztán visszaesik, és aztán 7 másik ördöggel tér vissza a sátán, tegyük fel, hogy ez az ember újra megszabadul. Újra kész az Istennek szolgálni, és megragadni hitáltól az Istent, és tegyük fel, hogy megint visszaesik. Na most ennek az embernek hányszor kell visszaesni, hogy egy légiónyi, 5-6 ezernyi démon lakozzon benne. Most, hogyha ezt a gondolatot így elfogadhatjuk, akkor a jó hír az, hogy a sokszoros visszaesőknek is van felépülés. A sokszoros visszaesők is felállhatnak. Noha ott van ez az igen komoly realitás is, hogy amikor az ember visszaesik, akkor mélyebbre esik vissza, mint korábban. És tehát Jézusnak volt hatalma egy ilyen sokszoros visszaeső embert is megszabadítani, aki akart megszabadulni. És mikor Jézusnak felelt ez a gonosz lélek, akkor azt is olvassuk, hogy igen, kérték Jézust, hogy ne küldjék el arról a vidékről. Milyen vidék is volt ez? Azt olvassuk, itt még a 20. versben olvastuk, hogy a 10 város környéke. Ez egy olyan környék volt, ugye azért 10 város, mert 10 görög város egysége alkotta ezt a területet, város, illetve település, vagy falu. És itt laktak zsidók is, de pogány népek is laktak itt, görögök is, tehát vegyesen. És Jézus most járt ezen a területen először, ezen a tízváros környékén. És amikor Jézus idejön erre a területre, és egy ekkora, és tudják a démonok, hogy itt Jézus parancsol nekik, és nekik távozni kell. Ki kell menni ezekből az emberekből, és fölismerik, hogy Jézus micsoda hatással lehet erre a vidékre, hogyha itt szabadon tevékenykedhet, és kérik Jézust, hogy ne küldje el erről a vidékről. Hadd akadályozzák még továbbra is, ha már itt ebben az emberben nem lakozhatnak, akkor hadd akadályozzák továbbra is az evangéliumnak az ügyét, Jézusnak a tevékenységét. Azt kérik, hogy hadd menjenek bele a disznónyájba, ami ott regelészett, és ugye azt olvassuk, hogy mintegy 2000 disznó legelészett ott. És gondolhatjuk, hogy az volt a démonoknak a vágya, hogy hát ha Jézus itt van, akkor végezzünk olyan pusztítást, amekkorát csak lehet. Gondoljunk bele, hogy 2000 disznó belerohan a tengerbe, és belefullad. Öngyilkosságot követel tulajdonképpen. Ebből valamit fölfoghatunk abból is, hogy micsoda pusztító erő lakozott ebben a két emberben, és hogy az ördögöknek mennyire nincs semmi más indítékuk meg céljuk, csak az, hogy a lehető legtöbbet pusztítsanak és romboljanak. És hogy ellenkezzenek Jézussal. És az a döbbenetes, hogy Jézus megengedi nekik. Megengedi nekik, hogy belemenjen ebbe a disznónyájba, ez a 6000 vagy légiónyi démon, és meg is lett ennek a következménye, mert hogy azok az emberek, akik ott őrizték a nyájat, elszaladtak ezeknek az eseményeknek a következtében, elszaladtak a városokba, a falvakba, elvitték a hírt, és utána visszajön seregestül ez a néhány pásztor, és az emberek elkezdik kérni Jézust, hogy távozzon el az ő határukból. Tehát magyarán úgy tűnik, hogy ezek a démonok sikerrel járnak, mert hogy ezek az emberek annyira megijedtek, hogy ide jön egy ember, éppen hogy csak kiszállt a hajóból, és már is ekkora veszteséget okozott nekik, hogy egy 2000-nyi disznó elveszett, akkor inkább ne maradjon itt közöttünk, menjen minél messzebb innen. Na de azt olvassuk, hogy azt is látták, hogy azok az ördöngősök, akik korábban ilyen veszélyessé tették azt a környéket, ott vannak, ott ülnek, de olvassuk a 15. versben, hogy fel vannak öltözködve, eszüknél vannak, más emberek lettek. Ott voltak lecsillapodva, nyugodtan, Jézus előtt. És az emberek miért nem azt látták, hogy Jézusnak milyen nagy a szabadító hatalma, hogyha ilyen pusztító démonoktól szabadította meg ezt a két embert, akik egy egész disznónyájat megsemmisítettek. Az emberek nem ezt látták meg, hanem azt látták meg, hogy micsoda veszteség érte őket. És sajnos sokan azt látják az evangéliumban, hogy milyen veszteség éri őket. Hogyha az evangéliumot elfogadják, hogyha Jézust elfogadják szabadítónak, bűnből való szabadítónak, akkor mi mindenről kell nekik lemondani? Milyen veszteség fogja őket érni? De meg lehet a dolgot másik oldalról is közelíteni. Tulajdonképpen az emberen múlik, hogy melyik oldalt látja. Melyik oldal a fontosabb? Mert igen, az evangélium az meg fogja változtatni az ember életét. Lehet, hogy lesznek emberek, akiknek munkát kell váltani, le kell mondani bizonyos anyagi dolgokról, hogyha az nem tisztességes úton érkezik hozzájuk. Lehet, hogy lesznek e világi veszteségek. Na de a szabadítás, az még sokkal nagyobb. Sajnos ma is ez a gondolat, a veszteségnek a gondolata sok embert emiatt távol tart az igétől, és az Istennek a hatalmától. Na de, hogyha Jézus valamit megenged, akár mennyire is csapásnak tűnik az emberek szemében, mert itt Jézus engedte meg, hogy az ördögök menjenek a disznónyájba, akkor az biztos, hogy az embernek a javára van. Nagyon sokszor az embernek a javára van, hogyha bizonyos dolgokat elveszít. Amikor az ember nagyon rákoncentrál e világi dolgokra, és az hajtja őt, akár az anyagiak, a vagyonszerzés, nagyon sokszor egy-egy veszteség segít az embernek, hogy úgy az értékrend a helyére kerüljön. Hogy igazából mi az, ami számít ténylegesen ezen a földön, ebben az életben. Olvassuk egyik helyen a Bibliában, amikor halálosan megbetegedett egy király, Ezékiás király, és miután az Isten fölgyógyította, na de a halálos betegségével előtte számot vetett, végig gondolta az ő életét, és utána az Isten meghosszabbította az ő életét még 15 évvel, akkor utána így emlékezik vissza, hogy ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség. És te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Akár a fizikai egészség elvesztése is adott esetben az embert hozzásegítheti ahhoz, hogy elgondolkozzon, megálljon, számot vessen azzal, hogy igazából mi az, ami fontos ebben az életben. És ilyen szempontból ez a 2000 disznó elvesztése is áldás volt ezeknek az embereknek. Na de a kérdés még mindig ott marad, hogy az emberekben mégiscsak az maradt meg, hogy nem kérnek Jézusból. És Jézust elküldik erről a vidékről. És Jézus el is megy, mert hogy ő egy igazi úriember módjára viselkedik, nem erőlteti magát rájuk, aki nem kér belőle, el is megy. Na most akkor Jézus miért engedte meg ezt a pusztítást? Itt van egy óriási jelentősége annak, hogy mi történik azzal a két emberrel, a volt ördöngősökkel. Azt olvassuk itt, hogy miután kezdték Jézust kérlelni, hogy távozzék el az ő határukból, a 18. verstől kezdve, mikor pedig a hajóba beszállott Jézus, a volt ördöngős kérte őt, hogy vele lehessen. Hogy el tudjuk képzelni, hogy ott van egy ember, aki nem ismeri igazából Jézust, úgy már olyan tekintetben, hogy nem hallotta őt beszélni, nem hallotta őt úgy napról napra, hogy a 12 tanítványnak megadatott ez a kiváltság, hogy Jézus mellett voltak napról napra, hallották őt prédikálni, így nem ismerték meg Jézust. Hát talán egy-két szavát hallották csak összesen, de ismerték az ő hatalmát, hogy ő meg tud szabadítani. Ezt ismerték. Semmi más ezen felül nem ismertek. És kérték, hogy Jézussal maradhassanak, és hát úgy gondolhatjuk, hogy mi mindent akartak volna megtanulni Jézustól. Mennyire meg akarták volna ismerni jobban Jézust, aki ennyire nagyon segített rajtuk. De egy igen megdöbbentő dolog, amit olvasunk, hogy Jézus nem engedte meg, hanem azt mondta, hogy nekik, hogy eredjetek haza a tiétekhez, jelentsétek meg nékik, hogy mely nagy dolgot cselekedett veletek az Úr, és mind könyörült rajtatok. És a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvnek az egyik fejezetében ez a fejezet cím, hogy szolgálatra megváltva, vagy szolgálatra megmentve. Tulajdonképpen, és ez, erről a történetről szól, ez az egy történetnek az egyik fő tanulsága, hogy szolgálatra vagyunk megmentve. Itt volt ez az ember, aki alig ismerte Jézust, de annyit ismert belőle, hogy ő neki van hatalma megszabadítani. Saját tapasztalatból ezt el tudta mondani, és Jézus nem engedte meg, hogy velük legyen. Tudta, hogy ez most nem alkalmas ez a helyzet, ő neki vissza kell térnie. Visszamentek ugye Galileába, és Jézus egy óriási feladatot és kiváltságot ad ezeknek az embereknek, hogy ők mondják el, hogy Jézus mit tett velük. Most gondoljuk el, hogy az emberek nem kérnek Jézusból, azt mondják, hogy menj innen. Jézus elmegy, de nem hagyja ezt a térséget, ezt a népet tanúbizonyság nélkül. És tulajdonképpen ennek a két volt ördöngősnek a beszédén múlik az, hogy ez a tízváros környéke mit fog gondolni Jézusról. Óriási kiváltság és óriási feladat, amit ezek az emberek kaptak Jézustól. Tulajdonképpen ez minden keresztény embernek valahol a feladatát és a kötelességét megadja. Figyeljünk meg, hogy mit mond nekik Jézus. Jelensd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Nem kellett nekik semmilyen nagy dolgot kitalálni, vagy prédikálni, olyan tanításokat, amiket Jézus mondott. Nem kellett nekik annyira ismerni az igét, mint ahogy a tanítványoknak. Erre nem volt lehetőségük, hogy ezt megtegyék, de valamit saját tapasztalatból elmondhattak. Mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Tulajdonképpen ez az, amit minden embernek elmondhatunk, az, ami velünk történt. És hogyha az, ami velünk történt, az egyszerűen az igének a tapasztalata, hogyha mi szaván fogjuk az Istent, és hiszünk az Istennek, és követjük az ige útmutatását, akkor egyszerűen azok a tapasztalatok, amiket szerzünk, azok az igének az életbe átültetett cselekedetei lesznek. És egyszerűen akkor elmondhatjuk azt, ami velünk történt. Sokszor szoktam találkozni ezzel a gondolattal emberek részéről, meg engem is foglalkoztatott ez régebben, hogy hát én nekem nem volt olyan nagy látványos megtérésem, hogy nem tudom milyen nagy bűnből, vagy függőségből az Isten engem megszabadítson, hát akkor én mit tudok mondani az Istennek, illetve az embereknek az Istenről. Egyszerűen csak kezdjem el követni az Istent. Kezdjem el szaván fogni az Istent, és tökéljem el, hogy az ige szerint akarok élni, ragadjam meg az Istennek a segítségét, és akkor azok a tapasztalatok, amiket szerezni fogok, azok az igével összhangban lesznek. Ellen White-nak van egy óriási mondata a Jézus élete című könyvben, hogy ezeknek az ördöngősöknek sokkal nagyobb áldást jelentett az, hogy elmentek a környékben, és továbbadták azt, amit Jézus velük értük tett, így sokkal nagyobb áldást nyertek, mint akkor, hogyha csak a saját hasznukra ott maradtak volna Jézussal. Óriási mondat. Persze az nem azt jelenti, hogy nekünk hívőknek ne kellene újra és újra odaülni Jézus lábánál, de amikor nem azzal a vágyal ülünk oda Jézus lábához, hogy továbbadjuk azokat, amiket tőle tanulunk, azoknak, akiknek nagy szükségük van rá, akkor nem nyerünk akkora áldást, mint hogyha hogyha továbbadnánk azokat, amik már eddig történtek velünk. Ez egy óriási kulcs, azt hiszem, hogy a keresztény életünk növekedjen, hogy egyszerűen adjuk tovább azt, amit az Isten eddig értünk tett. És bennünket is teljesen föl fog villanyozni ez a tapasztalat. Az eddig megszerzett tapasztalatok is hirtelen megelevenednek, és az Istennek a lénye, amit eddig megismertünk belőle, olyan élénken fog bennünk élni, mint máshogy nem tudna, hogyha nem adjuk tovább az eddig szerzett tapasztalatokat. Tehát egy óriási kiváltságot, óriási feladatot kapott ez a két ördöngős, hogy tovább adja azt, amit Jézus velük tett, és az ő munkájukon múlott az, hogy ezek az emberek, a környéken lévő emberek hogyan fognak gondolkodni Jézusról. Mert most a nagy tömeg benyomás az volt, hogy Jézus egy pusztító. És itt óriási veszteséget okozott nekik. És később olvassuk azt, hogy Jézus visszatér ide. És sok-sok ezer embert tanított Jézus. Gondolhatjuk, hogy ez a sok-sok ember annak a következtében jött oda, vagy vált kíváncsivá, hogy hallja Jézust, hogy hallotta ezeknek a megszabadult embereknek a történetét. Igen. És még egy gondolatot szeretnék kiemelni a korintusi második levélből, tehát a második korintusi levél negyedik fejezet második verse. 2 Korintus 4:2. Valahol ez a Biblia vers így összefoglalja azt a gondolkodásmódot, meg azt a célkitűzést, amit azt hiszem, hogy mindannyiunknak el kell sajátítanunk. Hanem lemondunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Miért olvastam föl ezt a verset? Jézus nem hagyta annyiban, amikor azzal találkozott, hogy az emberek félreértették az ő cselekedeteit, és elküldik őt. Elmegy, nem erőlteti magát rájuk, de mégse hagyja rájuk, hogy hát jó, hát ha nem kell nektek ez a szabadítás, akkor magatokra vessetek, úgy kell nektek. Nem, hanem tudja, hogy ezek az emberek most csak annyit látnak, be van szűkülve a gondolkodásuk, hogy mi az, amit elvesztettek. De nem látják a teljes képet. Nem tudják, hogy igazából mire mondanak nemet. És legyen nekünk is ez a mentalitásunk, vagy ez a hozzáállásunk, hogy ha valaki ellenkezik a Bibliával, az evangéliummal, akkor ne hagyjuk annyiban, hogy hát akkor ez az ember el van veszve. Lehetnek ilyen emberek is, lehetnek, akik teljesen szembeszállnak. De nagyon sok ember nem tudja igazán, hogy mire mond nemet. Ezek az emberek se tudták igazából, hogy kit küldenek el. És ez az ige olyan szépen kifejezi, hogy lemondunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban. Hát az evangélium a szégyelni való. Pál apostol azt mondja, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Tehát ha mi nem járunk ravasságban, hogyha az a mi szívünk vágya, és az a meggyőződésünk, hogy minden embernek az lenne a legjobb, hogyha megismerné az evangéliumot, és nincs mit szégyelnünk, nem kell semmit se takargatnunk, egyenességben járunk, nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, akkor mi is lehetünk így, hogy a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Olyan szép ez a kifejezés, hogy ebbe benne van az, hogy nem hagyjuk annyiban, nem legyintünk, hogy jó van, akkor úgy kell neked, megyünk utána, de közben megtartjuk a teljes szabad választását, megadjuk neki a választást. kelletjük magunkat. Nem az igazságot kellettjük, magunkat kellettjük. Ha mi az igazságban élünk, ha Isten szerint való volt a tapasztalatunk, akkor egyszerűen kellethetjük magunkat. Minden ember lelkiismeretének, tehát teljes szabadság van. Ez egy hívás, ez egy kelletés az Isten előtt. És azt hiszem, hogy ma, amikor egy olyan világot élünk, amikor minden ember éppen, hogy csak belekap valamibe, és azonnal kürtöli, ugye az internet nagyon sokat segít ebben, emberek egyik napról a másikra áttélnek, egyik vallásról a másikra, és sokszor megalapozatlanul is egyik eszméből a másikba csapódnak, és azonnal hirdetik, akkor az Isten népe, akinek nincs mit takargatnia, nincs mit szégyelnie, hogyha tényleg az evangéliumot olyan értéknek látja, ami, akkor ő azt szégyelje, akkor ő azt hallgassa el. Megint csak egy kifejezést hadd hozzak, Ellen White-nak a kifejezése, támadó hadviselés. Támadó hadviselés. Mint akik tudatában vagyunk annak, hogy minden egyes emberért egy ilyen csata folyik. Kétféle szolgálat van ezen a földön. Vagy valaki a bűnt választja, és Sátán akaratára van fogolját étetve, és az ő akaratát hajtja végre, vagy pedig az ember önként enged az isteni hívásnak, és átadja magát az Istennek, és akkor az Isten használja föl az ő hatalma által ezt az embert. Az igazság előbbre vitelére. Miközben gondolkoztam ezen a történeten, úgy eszembe jutott, hogy vajon ma is vannak olyan környékek, ahol ilyen hírhedt kegyetlenségek zajlanak? Ahol az emberek félnek elmenni? Ma is vannak olyan emberek, akik vagdossák magukat, éjjel-nappal sírnak, és lehet, hogy Jézus éppen rajtuk akar segíteni. Szerintem ma is tudunk ilyen környékeket. Lehet, hogy Jézus éppen ilyen embereken akarna segíteni, mint ezek az ördöngősök is voltak. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a gondolat maradjon bennünk, hogy szolgálatra megmentve. Szolgálatra vagyunk megmentve. Ha nem szolgálunk, akkor lehet, hogy valaki másnak szolgálunk, egy másik hatalomnak. És arra hív bennünket az Isten, hogy hirdessük az ő hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott bennünket. Adja meg nekünk a jó Isten, hogy magunkévá tudjuk tenni ezt a támadó hadviselést. Nem emberek ellen, hanem az Isten erejébe öltözve e világ gonosz lelkei ellen. És hogy embereket tudjunk megnyerni az Istennek. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te világosságra hívsz bennünket a sötétségből, és köszönjük, hogy ez a hívás ez még most is áll. Még most is hallhatjuk, és most is nem csak, hogy hallhatjuk, hanem befogadhatjuk, és tovább is adhatjuk. Urunk, köszönjük ezt a kiváltságot, hogy nem csak minket akarsz megmenteni, hanem eszközeidül akarsz bennünket fölhasználni, mint akik megragadják a te hívószódat, mint akiket te a te hatalmad által föl tudsz használni jóra, emberek megmentésére. Urunk, köszönjük ezt a kiváltságot. Köszönjük, hogy így ezáltal akarsz nekünk legtöbbet adni, amit csak elfogadhatunk te tőled ebben a földi életben, hogy veled együtt munkálkodhatunk emberekért, hogy így olyan szoros közösségbe kerülhetünk veled, hogy sokkal jobban megérthetjük a te fáradozásaidat, értünk is, és az egész emberiségért. Urunk, adj nekünk tapasztalatokat. Add, hogy minden csüggedést el tudjunk felejteni, le tudjunk tenni a keresztlábánál, mint amiben rejlik a mi bizonyosságunk, a mi elfogadásunk, és amiben megtaláljuk a te hatalmadat. Köszönjük, hogy ezen a szombatnapon erről a témáról gondolkodhattunk közösen, és kérünk, hogy tágítsd ki a mi látómezőnket, a mi hitünknek a szemeit, hogy lássuk, hogy milyen dicsőséges az a cél, amire te hívsz bennünket, és amit betölthetünk munkatársaidként. Kérünk, Urunk, add, hogy ez a kis gyülekezet ilyen katonai egységként tudjon működni, mint akik támadó hadviselésben állnak, és közben mindig a mi üdvösségünk fejedelmét, kapitányát tartják szemük előtt. Köszönjük, hogy te vezetsz bennünket ebben a csatában, és köszönjük, hogy amíg a te utasításaidat és a te jellemedet nézzük, addig nem veszíthetünk. Kérünk, hogy áld meg a mi szombatnapunkat továbbra is, és segíts folytatni ezt az imádságot személyesen az ének soraiban is. Jézus nevében. Amen.